Az Európai Unió az egységes piac teljes reformjára készül. Ízlelgessük ezt a mondatot. Egységes piac, teljes reform. Hát, hogy mi állat a háttérben, ezt szeretnénk megtudni, mert ez azt hiszem, hogy mindannyiunkat érintő kérdéskör. Szabó Dániel lesz a kalauzunk, a Portfolio.hu elemzője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Mi hát a baj a teljes egységes piaccal?
Ez minden bővítési folyamat előtt fel szokott merülni, hogy valójában a 93-ban létrehozott egységes belső piac, vagyis hogy a tőke, a termékek és a szolgáltatások szabadon áramolhatnak az EU-n belül, ez nem megfelelően működik, és ebben egyensúlytalanságok vannak. És mondjuk a mostani reform, amit ugye szeptember óta készített Enrico lett a korábbi olasz miniszterelnök, mondjuk 10 hónapig volt olasz miniszterelnök, ami ott egy viszonylag jó adatnak számít, de mondjuk más országokban azért nem egy emlékezetes teljesítmény. És ő a Jacques Delors intézet vezetőjeként állította össze ezt a reformot, aminek egy nagyon jó eleme az, ami tulajdonképpen talán mindenki meg is érthet, hogy mondjuk a telekom szolgáltatások hogy működnek. Tehát most, hogyha valaki előfizet Magyarországon egy telefon szolgáltatásra, akkor az előfizetésével ugyan egész Európában tud már telefonálni tulajdonképpen díjmentesen a roaming csomagnak a eltörlésével. Viszont, hogyha valaki Magyarországon csinál egy telefon előfizetést, akkor annak van egy ára, és hogyha megpróbál felhívni mondjuk egy francia telefonszámot, vagy egy olasz telefonszámot, akkor ugyanúgy plusz díjat fizet, mivel ez egy külföldi hívás. És nincsenek például az EU-ban ilyen egységes telefon előfizetési csomagok, hogy jó, akkor mondjuk előfizetek Magyarországon a, nem tudom, nem mondom ki a német szolgáltatónak a nevét, de hogy ugyanez a szolgáltatás Németországban egyébként nem tudom igénybe venni a magyar előfizetésemmel, és mondjuk az ottani telefonszámokat nem tudom hívni. Ez egy kicsit rávilágít arra, hogy a szolgáltatások azok ugyan, ezek a cégek megjelennek egy-egy másik országban is, tehát vannak olyan nagy szolgáltatók, és akkor direkt nem magyarokat mondom, mint mondjuk az Orange, ami rengeteg európai országban jelen van, de mindenhol más egy kicsit a szolgáltatása. És persze ezt meg lehet magyarázni azzal, hogy teljesen máshogy élünk, más az adórendszer, mások a fogyasztói igények, más az infláció, mások a keresetek, más a kiadási szerkezet, de ugyanakkor pont a telekom szolgáltatások azok, ahol egyébként nagyjából azonos díjazásokat lehetne végrehajtani az egész számon belül, és ez mégsem működik. És ez nagyon jól rávilágít arra, hogy a belső piacon hiába van meg az a lehetőség, hogy a szolgáltatások és a termékek is szabadon áramoljanak, mégsem lesz egy egységes piac, és bizonyos országok, akár mondjuk az adórendszernek a kedvezményei miatt, akár
na
mondjuk
de, na ezt akartam, hogy ugye ilyen nagyon-nagyon alapvető dolgokhoz kellene hozzányúlni, akár még mondjuk ugye, ami felmerült a Covid válság kapcsán például a finanszírozáshoz is, meg az adórendszerhez,
hát adó, mert adó, az visszatérő, de az nagyjából, ahogy kimondják, utána le is kerül napirendről, mert kapásból lehet tudni, hogy azért nagyon sok ország ezt kifejezetten ellenzi. Most mégis ismét napirendre került.
Igen, viszont volt már pont az adórendszernél egy, sőt, több tabu döntés, de mondjuk ebből a leghíresebb az a globális minimum adónak a rendszere, amit sikerült az egész EU-ban egy direktíva formájában bevezetni. Magyarország és mondjuk még Lengyelország, meg Írország, Észtország egy hosszú ideig különböző igényeket fogalmazott meg ezzel szemben, de végül is sikerült kiegyenlíteni azt, hogy a legnagyobb cégeknek az adózási szabályai azok nagyjából egységesen valósulnak meg. Persze lehetnek eltérések az adókedvezményekben, lehet a sávozással egy nagyon picit játszani, meg az állami támogatásokkal, de technikailag itt megvalósult az, hogy minden országnak egységesen ugyanazt a rendszert kell alkalmaznia. De ugyanez például egyébként a CBAM, ami a karbon kiegyenlítő vámnak a rendszere, nagyon csúnyán hangzik, nem ismernék bele a részletekbe, de technikailag ez is egy adó, és ezt is sikerült az EU-ban egységesen bevetni. És ezért mondja azt a Jacques Delors intézet, hogy tulajdonképpen hozzá lehetne nyúlni ahhoz az adóharmonizációhoz, amelyik legalább egységes logikát vinne a tagállamokra. Tehát, hogy mondjuk mindenkinél ugyanazokat az adóalapokat vegyük figyelembe. Ugyanaz legyen a logika az adóztatás mögött. Nem feltétlenül az, hogy akkor itt most mindenkinek progresszív adózásra kellene áttérni a jelenlegi mondjuk magyarországi egysávos helyet, hanem azt, hogy legalább ugyanazokat a dolgokat adóztassuk meg. Tehát egy áfa az például nézzen ki ugyanúgy a nagy cégek esetében Magyarországon is, mint mondjuk Franciaországban vagy Németországban. És ez, hogyha megtörténik, akkor meg lehet azt csinálni, hogy mondjuk az adókedvezmények rendszerét is valamilyen harmonizáció szerint EU-s szinten szabályozzák. És akkor a cégeknek is sokkal könnyebb lesz a dolguk, hiszen nem kell tartaniuk mondjuk egy dán, egy magyar, szlovák, vagy mondjuk máltai adószakértőt a nagyvállalaton belül, hanem elég lesz mondjuk csak fele annyi ember, akik aztán ezen a meglévő rendszeren belül csak ez megnézik azt, hogy mik a szávok és mik a leírások.
Tök jogos. Csak vissza kell, hogy kanyarodjak oda, hogy több ország ebben teljesen ellenérdekelt, és így nehéz megegyezni, amikor sokan
hát ez megint ugye azt fogják mondani néhány tagállamban, szerintem Magyarországon is, hogy ez egy lépés az Európai Egyesült Államok felé.
Mindenképpen ezt fogják mondani, és egyébként maga a jelentés is hangsúlyozza, hogy fokozni kell az integrációt, de ettől nem kell megijedni. És már sok olyan lépést tettünk, ami végül is a nemzeti szuverenitást nem tette tönkre, mondjuk például az említett globális minimumadó szabályozás. Másnap is felkelt a nap, és ugyanúgy az egy magyar nap volt, meg ugyanúgy egy francia nap volt, és mégis tovább tudtunk menni közösen ezen az úton. Tehát nem feltétlenül az Egyesült Európai Államok felé fog ez egy lépést jelenteni, hanem inkább azt fogja jelenteni, hogy sokkal jobban együtt tudunk működni. És itt például kitérnék az állami támogatási szabályok uniós szintű harmonizációjára. Itt például már ugye vannak különböző de minimis elvek, vagyis hogy meghatározzák, hogy mi az a szint, ameddig lehet támogatni a cégeket. Egyébként pont ez a rendszer most nem is működik, és ez rá is világít annak a hibájára, hogy mióta a koronavírus járványnál feloldották a korlátozást, és csak be kell jelenteni az Európai Bizottságnak egy nagyon hevenyészet indoklással, tehát körülbelül annyiból, hogy ez a mi gazdaságunknak fontos, és szeretnénk erre eurómilliárdokat elkölteni, akkor ezt megtehetjük. És amióta ez a rendszer él, azóta a támogatásoknak a kétharmadát, azt a két nagy tagállam, Franciaország és Németország folyosította. És hogyha azt mondjuk, hogy jó, megnézzük, hogy nem nominálisan, hanem GDP arányosan, akkor az látszik, hogy Magyarország, ami nagyon fejlődő teljesítő volt ebben a rendszerben, az uniós gazdaságnak nagyjából az 1,2%-át teszi ki a magyar GDP, 1,5%-nyi állami támogatást mozgattunk meg, és sehol nem vagyunk Németországhoz képest. És hogyha elkezdenénk licitálni mondjuk azon, hogy egy amerikai chipgyártó nálunk, vagy mondjuk Toulouse mellett építsen egy gyárat, akkor a franciák simán fölénk tudnak licitálni, és itt nem kell illúziónak lenni, a cégeknél nagyon sok esetben úgy néz ki, hogy először megbeszélik azt, hogy jó, mi ennyit pénzt adunk nektek, és aztán jönnek az olyan dolgok, hogy egyébként akkor nem tudom, lazítunk a kedvedére a munkaügyi szabályozáson.
Világos. Figyelj, Dani, mennyire vitaindító ez az irat? Mert azért az Európai Unió működését, hogyha megnézzük, akkor mindig hoznak valami nagy hangzatos dolgot, bedobnak, azért, hogy abból aztán legyen mit lefaragni, legyen mit visszalépni, és amikor valamiféle intézkedés csomagot megszavaznak, az már legtöbb esetben köszönő viszonyban sincs az eredeti elképzelésekkel.
Itt azért valószínűleg maradni fog, ugyanis, hogyha valaki megnyitja ezt a dokumentumot, ami 150 oldal, de pontosan olyan hosszúságú, hogy az európai parlamenti képviselők azt mondhatják egy két órás brüsszeli út elején az asszisztenseknek, hogy olvassa el, majd amikor leszálltak, akkor ráhozfordulnak, hogy na, hogy ez annyira nagy vonalakban van megfogalmazva, és pont ugyanazt a stílust használták egyébként a tördelésnél is, mint egy olasz újságíró felhívta a figyelmemet a olasz közgazdaságtan hülyéknek című könyvnél, hogy itt ez vitaindító, viszont ezek a vonalak, kijelölt irányok, ezek gondosan ki vannak választva olyan szempontból, hogy lehessen róluk tárgyalni, anélkül, hogy az alapelveket, amiket felvetnek, azokat jelentősen át kelljen írni. De már előre figyeltek arra, hogy a különböző tagállamok, de mondjuk itt említhetjük Hollandiát, aki minden integrációs intézkedés előtt a szívéhez kap, és azt mondja, hogy így úristen nem, és a Brexit lehet, hogy nem is volt akkora hülyeség, hogy még ott is elfogadható. Ahhoz képest egyébként Magyarország, bár nem így szokott lejönni a híradásokból, de egy könnyebb tárgyaló partner, tehát jellemzően a tárgyalótermen belül szakmai viták vannak, nincsen, hogy ilyen politikai ideológiák mentén történjenek ezek az egyeztetések.
Oké, hát majd meglátjuk, hogy akkor mi lesz ebből. Nagyon szépen köszönjük, hogy felhívtad erre a figyelmet. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Nektek is, sziasztok.
Szervusz. Szabó Dániellel beszélgettünk, a Portfolio.hu elemzőjével, méghozzá annak kapcsán, hogy az Európai Unió hozzányúlna az egységes piacra, piachoz.
Hogy a versenyképességét növelje, de hát ugye ez igencsak megosztó kérdés, és általában sok tagország ellenez különféle intézkedéseket, hogy lehet ezt közös nevezőre hozni, mennyi esély van erre, hogy ez a reform majd megvalósulhat, erről beszélgettünk.